Na hát, akkor még egyszer jó estét kívánok. És közelít a nagy ünnep, Rosh Hashanah, ami már, amikor odaérünk, és biztos vagyok, hogy erre az esett szó, amikor odaérünk, hogy azt mondjuk, hogy Rosh Hashanah új év, igazából nem gyar fordítás, hanem új év, hanem az év feje. De ezt biztos már talán hallottuk. És ami igazán érdekes ebben, hogy ez nem a... De azt szoktuk mondani, hogy 5768 lesz a világteremtésének az évfordulója. Valójában ez nem az egy világteremtésének az évfordulója, hanem az emberteremtésének az évfordulója. Kimen ez egy érdekes kérdés, hogy amikor azt mondjuk, hogy 5768, csak egy apróság, ugye. 5768, akkor mivel itt a hatodik naptól számoljuk, akkor az első hat napban mi van? A hatodik napon egyet írtak, vagy nullát írtak? Érzitek a kérdést? Mert ugye, ha egyet írtak, akkor ez egy kis csalás. Mert akkor igazából most nem 5768, ez nem csak 5767 plusz nap. És erre vita van a különböző vélemények között, és van egy vélemény, tényleg azt mondja, a legtöbb vélemény azt mondja, hogy nullát írtak. Miért? Mert nem számít az első hat nap. Amíg az ember nem lett megteremtve, addig a teremtés nincs készen, a világ nincs tartra készen, és azért még nem számít. Egy másik vélemény azt mondja, hogy nem, igazából a hatodik nap az már úgy lehet beszámítva, mint egy, és ezért Ádám a naptárt nem a nullával kezdte, hanem az egyjel, tehát az összesületés napja az egyes volt. De ez csak egy mellékvágány, viszont azt látjuk, hogy akkor minden az első véleményből, hogy az ember teremtése a lényeg. Amíg az ember nincs megteremtve, hogy hiába megvan az egész világ, de mégis a teremtés nem teljes, mert a teremtés vége, a lényeg. Ugye van az a mondat, amit minden péntek este mondunk a lehozolgó imában. Szóit májszörül a sorot hila. Ez a gondolat vége, nem. A cselekedet, szóit májszörül a cselekedet vége, a gondolat eleje. Volt erről szó?
Nem.
Csak emlékszel. A cselekedet vége, a gondolat eleje. Ami azt jelenti, amikor te nekiállsz egy hosszú folyamatnak, akkor a folyamat végéből látszik, hogy te mire gondoltál, amikor elkezdted a folyamatot, ugye? Ha építesz egy házat, akkor nem akkor látszik, hogy te hogy képzelted ezt a házat, amikor mondjuk a falakat felhúzzá, tehát akkor, amikor már az utolsó simítás, az utolsó lámpa, az utolsó kis apró díszlet is a helyére kerül, akkor látjuk, hogy te milyen házat képzeltél el magadnak. Ugyanúgy a világban, amikor létrejön a világ, azt mondjuk, hogy amikor Isten megteremti az embert maga, az ember a teremtés utolsó része. Mutatja az, hogy az ember a teremtés lényege. Ember nélkül a teremtés nem teljes. És ez az ember teremtéssel kapcsolatban nagyon sok szép tanulság van. Ugye ma önmagában az, hogy észrevegyük, összehasonlítja az ember teremtését a többi dolog teremtésével, ugye az összes többi dolognál úgy tűnik, hogy az egész teremtés csak így valahogy egy ilyen mellékes cselekvés volt Istentől. Azt mondta, hogy legyen és erre lett. De nem is egy lett belőle, hanem egész sereg. Legyenek füvek, fák, állatok, erre. Tehát mindenből egyszer többet teremtett, és nem volt olyan nagy, hogy mondjam, olyan nagy befektetés. Olyan nagy munka, nincs is olyan nagy részletességgel leírva. Csak mellékesen. Mondta és lett. Ez egy kicsit ahhoz, miért mondjuk azt, hogy mondta. Ugye? Miért a mondáshoz hasonlítjuk a teremtést? Azért, mert ugyanúgy, mert nyilván nem egy olyan fizikai mondásról van szó, mint a mi esetünkben, de mégis a beszédhez hasonlít ez a fajta cselekvés. Ugyanúgy, hogy a beszéd az egy mellékvágány, úgy értem, hogy mellékvágány, hogy olyan sok mindent mondunk, de igazából a többsége teljesen lényegtelen annak, amit mondunk, és úgy értem, hogy lényegtelen, hogy nem lehet, nincs, abban, amit mi mondunk, valahogy nincs benne az egész lényegünk. Mert azok, mondjuk gondoljátok arra, hogy egy mondat, amit elhangzik, az az egész életetekhez képest, amit ti összebeszéltek 70-80 évben, ahhoz képest milyen jelentősége van. Kevés olyan mondat van, aminek olyan nagy jelentősége van, hogy életre emlékszik rá az ember. Mert a beszéd, az egy mellékes, az ember lényegéhez képest egy fontos eszköz, de a beszédben nem jelenik meg az emberi lényeg, úgy mondja. Nehéz átadni az emberi lényeget. És ezért ezt akarja kifejezni, hogy az összes többi keretén beszéd által a teremtőről. Mert azok mind mellékesek a emberhez képest, amiben viszont ott van a cselekvés, Isten összegyúrta a földkorából, és belemehelt a a lélek leállapít, ami azt mutatja, hogy itt viszont már ott van, hogy sokkal inkább ott van az Isteni esszencia, ott már egy cselekvés van Isten saját kedvével összegyűlés, aztán a lélek pedig Isten leállapítéből, Istenből, mélyről jön. Ez megint csak mutatja az ember különlegességét. És a másik, hogy az ember Isten csak egyet teremtett. Nem teremtett egy egész sereget. Serésnél szok sok szép magyarázat van. Egyik magyarázat az, az ember mindig mondhassa azt magáról, ugyanúgy, hogy Ádám egyedül volt, én is mindig mondhassam azt, hogy egyedül vagyok. Nem önzős, nem szívőnzős, hogy egyedül vagy azt. Ugyanúgy, hogy az egész világ Ádámnak teremtett, és Ádám bármit tehetett abban a világban, és az egész felelősség az ő vállát mondta. Ugyanúgy mondja minden ember azt, hogy az ő vállát mondja az egész felelősség. Nem mondja, hogy én csak egy vagyok egy nagy seregből, a 6 milliárdból. És azért nem véletlen az sem, hogy az ember úgy is nevezzük, mint a kis világ. Ember valahol képmással a nagy világnak. Adam, de Adam kata. Az ember az egy kis világ. És ha megnézitek, akkor az az érdekes, hogy a világot ugye fel lehet osztani négy porcióra, négy részre, ugye? A hagyományos felosztás, a élettelen, a növény, az állati és az ember. Ugye akkor ezek szintekben is vannak rakva, élettelen, növény, állati és ember. Mit látunk? Azt látjuk, hogy a teremtésben, addig, amíg a negyedik az ember meg nem született, nem lett teremtve, addig az első három szinte lényegtelen, nem is számít igazából a teremtésnek. Ugye ezt mondtuk az előbb az elején. Akkor ugyanúgy, hogy ez igaz a nagyvilágra, igaz ez az emberre, a kisvilágra is. Mert az emberről is azt mondtuk, hogy ő is olyan, mint egy kisvilág. Ugyanúgy a nagyvilágban megvan ez a négy dolog. Megvan az élettelen, a növény, az állat és az emberi. Ugyanúgy a kisvilágban, az emberben is megvan ez a négy dolog. Miért szoktuk ezeket hasonlítani? Erre többféle magyarázatban, hogy micsoda, tehát hogy mi mihez hasonlít. De nagyjából az élettelen, a növény és az állat az az embernek a testével kapcsolatos részei. Vannak más magyarázatok is, de mi most mondtam, hogy ezek azok a mellé, ezek a külsődleges funkciói. Amint ha ránézünk, úgy tűnhet, hogy itt egy teljes világ van, egy teljes ember van. Ugyanúgy, hogyha ráfogítanak egy világban, ahol nincs ember, teljesen úgy tűnik, hogy itt egy teljes világ van. Nem jelentik neked semmi rától. Viszont ott van az ember része a világban, ami mit ad hozzá a világhoz. Az ember nem azt adja hozzá a nagy világhoz, mit ad hozzá a negyedik csoport, az ember. Nem azt adja hozzá, hogy na, van még egy állatfaj, vagy van még egy species, van még egy... Sok esetben igen, de mit ad igazából hozzá a világhoz? A gondolatnak, az eszmék, ugye? És ebben különleges az ember, és ebben ad nagyon sokat a világhoz. De ez olyan dolog nem látható. Tehát csak puszta fizikai szemekkel nem feltétlenül értékelhető. Hogy ugyanebben a kis embernél is. Lehet, hogy van egy teljes ember, szemek, szár, kéz, láb, szívműködés, minden, biológiailag minden stimmel. De ha nincs meg az a spiritualitás, ami jelképezi az embert, amilyen az ember a nagyvilágban, olyan spirituális, mint az ember a kisvilágban, az emberben, akkor ha ez nincs meg, akkor az egész világ hiányos. Ugyanúgy, hogy a teremtésben azt láthatjuk, hogy az ember teremtésekor vár a teremtés teljesség, ugyanúgy egy emberben a kisvilágban is, az a kisvilág akkor már a teljesség, amikor megjelenik az a kisember. Hogy megjelenik az ember az emberben, hogy úgy mondjam. Megjelenik a szellemiség, a spiritualitás. És ez egy fontos tanulsága a Rosh Hashanának. Most nyilván az ember teremtése az nem csak azért fontos, mert az előbb mondtam, mert így teljessé válik a világ, azért is, mert ez a céltag mindennek, ami előtte megteremtődött. Ahogy a talmudi mondás mondja, minden azért teremtődött, hogy engem szolgáljon, én pedig azért teremtődtem, hogy ő szolgáljon, mint már egy Isten. Tehát, hogy akkor, ha felosztjuk a dolgokat, akkor azt mondjuk, hogy van az egész világ az emberen kívül, azok mind-mind azért teremtődtek, hogy engem szolgáljanak. Hogy én eszközként őket föl tudjam használni. De ne felejtsük el, nem ön cél van, hanem azért, mert én meg azért teremtődtem, hogy Isten szolgáljam. Csak mindenek megvégetnék el a munkáját. Ezért van az érdekes kabbalisztikus elv, nem is kabbal, az maga a Biblia is tesz elutalás. Olyan ember, aki Isten félő, az egy állat nem fogja bántani. Miért? Mert látja rajta, hogy a feladatát teljesít. Egy ember elfogul a feladatát, az ember az állat sem szeretne, nekem mi a feladat, hogy őket fogni. Én azt mondom, hogy a feladatát. Ugye pedig tudatos az állat van, de egyrészt van az, hogy van az a történet, hogy a Dániellel, akit bedobtak az oroszlánok kettetéből, hogy nem bántotta őt az oroszlán. Miért? Nem valami csoda történt ott, mert annyira rajta volt az isteni szellem, lehet rajta látni, hogy átadva magát Isten teljesíti a feladatát, akkor az állat sem bántotta. Ott kiteljesedett, és nyilvánvalóvá lett, hogy tényleg minden az ember szolgálatára. Tehát ő milyen ember szolgálatára, annak az embernek a szolgálatára. Isten, aki Isten terem, akinek az a feladat, hogy Isten szolgálja. Tehát akkor igazából az emberteremtés azért különleges, mert ez az, ami a célját megadja mindennek, ami a világban teremtőt is. Ugye, mi a célja annak? Milyen a cél, amit az embernek el kell érni? Az az, amiről szó volt már szabad érte előadása is. Gyakran, de a cél az az, hogy ezt a fizikai világot, amit megteremtődött, ezt összhangba hozzuk, hogy itt érezhetővé tegyük Istent és az Isten örökké valóságot. A mindenható. Tehát akkor ugye tiszta a képlet. És mi történik rossosan akkor? Rossosan akkor ugye szó volt erről a témáról a belőző órán, hogy az a vágy, az isteni vágy a teremtésre, ami megvolt az első, a teremtés első napján, illetve az ember teremtésekor, az visszahúzódik. És nekünk meg kell győzni őt, hogy újra teremtsen a világot. Hogy újra akarja teremtsen a világot. Szó volt erről, ugye? Nem. Miről van szó? De azt mondjuk, hogy Isten azért teremtette a világot, hogy az ember Istennek lakhelyet adjon, ugye? Hogy Isten élethetővé váljon ebben a világban. Akkor amikor Isten először, ugye a teremtés első, az első rossos annakor, ez egy megelőlegezett teremtés volt, ugye? Most azt mondta, hogy nem, az embernek úgy megkedve, nem tudom, hogy most csinálja a munkát, nem? Megteremte az ember, hogy ő, meg az egész világot körülte, hogy ő abban a világban körülte, megteremte, lakhelyet készítsen nekem. Azt mondja, hogy mit jelent, hogy lakhelyet készítsen nekem? Erről már volt többször szó. Azt jelenti, hogy úgymond mindenben érezhető váljon Isten. Isten azt akarta elérni ezzel, hogy a fizikai, materiális világ, a véges világ és a végtelen, ami természetükkel fogva ellentmondásosak, egyben kelljenek, hogy úgy mondjam, egyben legyenek. És ezt csak az ember tudja elérni, mert mind a kettő megvan. Egyrészt egy fizikai lény, ugyanakkor ott van benne az isteni lélek, az isteni szikra. Tehát magában az emberben kezdődik ennek a dolognak a egysége válása. Igen, de ehhez az embernek szüksége van mindenféle javakra, mindenféle jóra, mindenféle ugye, a fizikai világnak a javaira, mert tőle nem tudja elérni ezt, mert nem tud a világon változtatni, hogyha nincs miből, ha nincs milyen. Tehát ugye szükség van, akkor Isten azt mondja, jó, ezt is megelőlegezem. Elmúlik egy év, és Isten azt mondja, na akkor most nézzük meg, mi a helyzet. Megtette, most érdemes volt, hogy mondjam, ez a biznisz, ez az üzlet, vagy nem? Hogy ilyenkor a tavala, hogy egy gyorsosan a előestéjén visszahúzódik ez a vágy. Isten már nem adni. Azt mondja, megnézzük, hogy most igen vagy sem. Most akarom, hogy legyen világ, hogy ne legyen világ. És akkor a mi feladatunk gyorsosan a rengelén azáltal, hogy megfogjuk a sófát, ezáltal meggyőzzük Istent erről. Meggyőzzük arról, hogy mégis érdemes. És akkor újból lejön és újból teremti a világot. Mert azt mondja, hogy arra az időszak, hogy elfelé gyorsan a estétől, gyorsan a másnap reggeli, az egy olyan időszak, amikor igazából nem is nagyon van legitimitásunk, mert igazából nem is kéne, hogy legyünk. Az, hogy vagyunk, az csak az ilyen külsőleges fényből jön. Ezt már mindjárt elmagyarázom kicsit jobban, hogy nincs ott az igazi akarat arra. Ez olyas, mint amikor valaki csinál valamit, akkor lehet látni a különbséget, hogy úgy csinálja, hogy benne van szívvel lélekkel, hogy úgy csinálja, hogy már csak a cselekedet van benne, a csinálás van ott, de ő maga már nincs ott. Nem kell sok idő elvenni ahhoz, hogy már ő maga van már a cselekedésen. Akkor ehhez hasonlítjuk a világot, akkor, amikor ebben az időszakban van a sófárfolyás előtt, rosszan estétől sófárfolyásig, szóval, hogy Isten csinálja, de ez már csak a külső, ez már csak a maradék, hogy úgy mondjam, ha nem győz meg, akkor a világ tényleg megszűnne. Akkor mivel győzzük meg? A sófára. És ez nagyon furcsa dolog, de sófára meg lehet győzni. És még szóval az egész dolog egy kicsit furcsa, ezt fogjuk majd egy kicsit jobban próbálom megérteni, és utána beszélünk magáról a sófáról is, meg az, hogy kell fújni a sófárosikra. De előtte még egy percet, nézzük meg egy mondatot, ami a Zsoltárokban áll. Úgy hangzik, tikuba szóide sajfadba ketteli anka geni. És fújjátok meg a sófát ünnepnapunkon. És van egy szó, amit szerintem a magyar fordításban nincs meg, ez rejtett ünnepnapunkon. De ketteli anka geni. És ez a szó, hogy be kesze, ezt kétféleképpen lehet fordítani. Igazából, ha Alef fel lenne, emlékeztek meg a leszifel, Kalasz Számech Alef, akkor az kiszé, a szék. Az akkor elkezdi az ünnepnapunk combján. De az pedig nem Alef fel van, hanem hével van. Ez szerint egy takarás. Szóval az eltakart ünnepnapunkon. És egy kicsit furcsa ez a Zsoltári mondat, itt jelenti, hogy az eltakart ünnepnapunkon. És akkor nézzük meg az elejét, az egészet. De azt mondja, fújjátok meg a sófár, Tikuba folytasod, fújjátok meg a hónapban a sófár, azt nem tudom, hogy mondtam. Fölüljük a táblára, hogy ne egy szót is mondjuk, ha van tól. Szerintem. Azt mondja, Tiku, Bachodes, Sofán. Tehát fújni, fújjátok meg, fúj, kézi, fújjátok. A hónapban, a sofát, de kétsze, lejon, halény. De kétsze, eltakarásban, az ünnepünk napján. Akkor mit jelent az, hogy fújjátok meg a hónapban a sófát? Egyszerű jelentése az, hogy vagy azt jelenti, hogy a hetedik hónapban, ami a tisztélő napja. Vagy azt jelenti, hogy a hajdes, mert ugye rossosan az egyetlen ünnep, ami rossz hajdes is. A hónap feje. Ugye a hónap első napja. Minden más ünnep az hónap követén van. Általában vagy 15-én, vagy szerintem kipújás 15-én. Akkor ez jelenti igazából a hajdes, hogy nem a hónapban, hanem a hónap elején. Miért? Tehát igazából honnan, mi az, hogy hajdes? Hajdes az összehívtük fordítani egy hónap. De milyen szó szerinti jelentéssel? Hadás. Új. Ugye? Maga a hónap azt jelenti, hogy új. Miért? Mert arra utalva aztán, hogy új volt. Mert a hónap akkor kezdődött, akkor meglátjuk újra a holnap. Igen, nem? De amikor ez ezt jelenti, hogy fújjátok meg a hónap elején, azon az ünnepen, ami a hónap elején van, a sófár, az ünnepnapunk, az eltakart ünnepünk napján. Most, ugye, ami nem világos, hogy miért az eltakart ünnepünk, miért van eltakarva. Oké, van összetettek, vagy nincs elég? A másik, hogy miért ez új dolog, ez kicsit furcsa. Akkor nézzük csak, hogy azt mondtuk, hogy azért a hónapot azért hívják Hodesnek, mert az a szó, hogy hadás, hogy új. Most új, azt mondta, hogy új volt. A Kabbala tényleg egy másik magyarázat. Kabbala azt mondja, hogy amikor egy embernek történik valami egy hónap, mondjuk egy adott hónapban, az, hogy milyen dolgok érik, hogy mit kap, mit nem kap, tehát azok a dolgok, amik nem az ő befolyására tartoznak, hogy megnyeri az ötös lottót, vagy nem, kap-e fizetésre, nem is, vagy nem. Ezt úgy hívjuk, hogy sport, gasmus, az a fizikai befolyás, ami alá ő kerül, amit ő kap, vagy nem kap, az attól függ, hogy arra a hónapra neki mi lett kiírva. Akkor úgy képzeljük el, és nagyon gyerekszinten akarnánk állni, hogy van Isten, vagyok én. És én, és Isten minden hónap elején lepakol valamit itt a polcra, és én azt leveszem a hónap közepén. És így ezért hívjuk a hónapot új nap. Tehát minden hónapban kapunk egy új adagot. Jön egy új befolyás. Ne olyan, hogy a felvetők a kérdés, ez tényleg így van. Akkor mi értelme van bármikor imádkozni Istenhez, hogy bármit csinálni. Így is már ott van a polcon, akkor már nem fogok változtatni, hiába változtatni. Mert azt mondjuk, hogy két dolog van. Egyébként, ha nagyon változom, lehet, hogy még a belakot is tud. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy sokszor ott van a polcon, de te nem veszed le. Az imában, tehát ez a lényeg, hogy lekerüljön hozzá a polcról. Most ez van minden hónapban, és ezért a hónapot úgy hívjuk, hogy új. Tehát egy új új hasfor, egy új befolyás kerül a világra. Ez érdekes, mert ehhez hasonló mondat nem csak a hónapra van, hanem van például minden szombatra is. Minden szombat megáldja a következő hetet. Ez azt jelenti, hogy benne van a következő hétnek a képlete. Ugyanígy van minden napra is. Például azt mondjuk, hogy az, hogy 24 órából áll egy nap, az azért van, mert az Isten, a névnek és Isten névnek 24 variációja az, ami kihozza azt a 24 órát. És attól függ, hogy hogyan variál a névnek a betét, ettől függ, hogy milyen lesz az a hasfor, milyen lesz az a befolyás, ami érni fog. De visszatérve a hónapra, azt jelenti, hogy minden hónap elején jön egy adott befolyás, és az, ami meghatározza, hogy ebben a hónapban mi lesz. Igen ám, ez így van minden hónapban, mert számíthatok rá, hogy akkor ezek szerint minden évben is így van. De minden évben rossosan, akkor kapta egy nagy adagot, és abból tetszik le minden hónapban. Szóval ugye elkezdeni, hogy van egy gyűjtő kamra, oda bekerül az év elején, és aztán minden hónap abból bekerül a hónap elejére. Ez szerint, hogy rosszosan aztán igazán ennek a befolyásnak a gyökere. És akkor ezek szerint rosszosan akkor, ugye, midől el, Isten azt mondja, miért mondjuk azt, ugye ezt nem is hallottátok, hogy rosszosanakra elvölő az emberek milyen lesz a következő éve. Miért? Ez nem csak egy vicc, nem tudom, hogy a poén, hogy Isten most elvölt, és akkor tőle kellene foglalkozni. Igazából nem ezzől el. Igazából az dől el, hogy Isten akarja, hogy legyen világ. Miért akarná, hogy legyen világ? Azért, hogy te, meg én változtassunk ezen a világon. Hogyan tudunk változtatni ezen a világon? Ha megvannak a kellő eszközeink, a kellő fizikai és szellemi muníciónk arra, hogy változtassunk a világon, akkor ezért kell, hogy ő adjon nekünk muníciót, és ezért fog eldönteni, hogy milyen muníciót kapunk, mert ha már egyszer eldöntött, hogy lesz világ, akkor ezzel belekapcsolódik az, hogy eldönt, hogy milyen muníciókkal van értelme ezt a világot föltartani, de milyen muníciókat fog adni nekünk ahhoz, hogy ezen a világon változtassunk. Ez nem egy mellékes dolog, akkor nem az, hogy Isten szeret játszani, de magáról arról akarjuk meggyőzni, hogy legyen-e egyáltalán világ, vagy ne legyen. Most. Akkor mit mondtunk, hogy mivel kapcsolatos, ugye? Szóval ez világos. Mit mondtunk, mivel kapcsolatos az, hogy legyen-e világ vagy sem. És közben mivel tudjuk elérni azt, hogy a világ célját, és ezzel a saját magunk fenntartását is. Azáltal, hogyha teljesítsük a célt, hogyha a világot egyre jobbá eszedzét tesz. Hogyan lehet ezt elérni? a mitzvákkal. Először bárki valami mitzvát csinál, akkor a mitzva cselekedet által megerősíti Isten akaratát arra, hogy legyen világ. Hogy létrejön a világ, és hogy ebben a világban tehát megkapja a muníciókat ahhoz, hogy ezt a világot megváltoztassa, és itt akkor egészében ez egy folyamatos munka. Szóval minél több mitzvát csinálsz, annál inkább ráveszed Istent arra, hogy ő ezt a világot fenntartsa. És ez egy nagyon szép dolog. Ha megnézitek, akkor mit mondunk minden mitzva megtartás előtt? Áldottatja örökkéval Istent a világ királya, aki megszentelt felenteket parancsolatja, és megfeteleket, hogy lagna. Ezt kell csinálni. Mert Kabbal azt mondja, hogy ennek a áldottat egy milyen jelentése. Ez alapján az értelmezőségeken. Áldottatja örökkéval Istenünk, aki hogy érhetjük el, hogy a világ királya legyen? Úgy, hogy azoknak a parancsokat, amikkel megszentelt bennünket, azokat megtartjuk. Akkor ez az áldás kifejezi magának a parancsolatnak az értelmét. Miért tartsunk a parancsolatot? Kizérünk el, hogy tartsunk a parancsolatot? Azt, hogy te a világ királya leszel. Akkor minden mitzva megtartásával ez történik. Egy másik érdekes példa. Talán hallottátok azt a gondolatot, hogy ugye van 613 parancsolat, mit van. Ebből a 613-ból emlékeztek-e talán, hogy hány a felszólító és hány a tiltó? Lássuk is, Gál.
2048.
Mi a 2048?
Tevőleges
és a tiltó. Igen, a 365 a tiltó, és 248 a tevőleges. A 345 az, vagy az évnek a napjaim, vagy az megfelelő. A 248 azt mondjuk, hogy ez a testrészek száma. És a 248 testrész van a falon szóval.
Testrész?
Igen, és az elapítom is. Ja, mit tudom,
csak hogy testét adtam.
Nem, testét. Sőt, a Kabbala azt mondja, hogy ezek a testrészek, úgy hívja a mitzvákat, hogy a király testrészei. Ez egy Isten testrészei lennének. Erre nagyon szép magyarázatot mond az Álterembe, a Snyerzába Ravi. Azt mondja, hogy milyennek az értelme. Ugye ez a gondolathoz tartozik. Ha megnézzük az emberben, hol van az élet. Ha rájuk legyen benne, akkor hol van benne az élet? Hol van? Azt kell nézel? Mert itt nincs élet. Mindenhol van élet. Akinek szőrében is van élet, még a legkisebb szőrszálban is van élet, de akkor hol van a leginkább az élet központja? Fejében. Minden üveg, nem? Ami azt jelenti, hogy ez nem csak azért fontos a fejben az az, mert ez egy fontos test, és ami nélkül élni nem lehet. Mert szív nélkül sem lehet élni, mert máj nélkül, az alig egy fájtásra, ami nélkül nem lehet élni. A definíció is, hogy a fejben összpontosul az egész testműködés, az egész test. Úgy lehet tudni, hogy az élet magja az a fejben összpontosul. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy megvan például, akkor például mondja a Kabbala, hát egy filozófia, lehet, hogy megvan egy adott testi képesség az agyban, hogy nem tudsz kifejlődni egy testben, egy testében. Míg az agyban tudna járni. De a testrészem mondjuk nem megfelelő erre. Akkor a testrész megjelenítésével esetleg mégis lesz tudom megjelenni. Ez egy, hogy két helyről van az élet. Az életnek a központja a fejben, és vannak a testrészek, ahova megint nagyon leegyszerűsítve, befolyik az életerő. Leszáll, alászáll, oda megy. Azt mondja, hogy ugyanerről van itt is szó. A mitzvá által, ami történik, a mitzvá által az az isteni életerő, a végtelen lejön a világra. Akkor ezért hasonlítjuk a testrészekhez a mitzvákat. Mert hogyan jön le a világra? A mitzvákon keresztül. Akkor ezért olyan, hogy a mitzvák által elérjük azt, hogy Isten jobban érezhető legyen ebben a világban. És ezáltal, ha az ember csinál mitzvát, és ezáltal azt elérjük, hogy jobban érezhető Isten a világban, akkor automatikusan a fizikai megélhetésé sokkal jobb lesz. akkor erre a mitvát feléljük el. Mert ez a sajnos előfordul mindenkivel, hogy kihagyom mitvát. Hogy nem csinál mitvát. És az a két lehetőség van. Vagy megszeg egy tiltó parancsolatot, vagy elmulaszt egy felszólni egy fetődést. Ugye, azt mondjuk, a tiltó parancsolatnál, hogyha megszegesz egy tiltó parancsolatot, akkor oké, megszegte Isten akaratát, de nem mulasztott el sem. Ezt jelenti, hogyha még megtér, akkor szerint jó, vissza lehetett még hozni az eredeti állapotot. Ha valakinek megszegem a tiltását, akkor utána elérhetem azt az állapotot, hogy megint úgy szeressen, mint korábban. De ha elmulasztottam valamit, lehet, hogy soha vissza nem térő lehetőség. Már hiába mondom neki, bocsánat, ne haragudj, ő azt már nem tudom pótolni, hanem lekéstem a vonatot, már nem leszek ott soha többet. Ha valakinek elmulasztottam valamit megcsinálni, az már egy elmulasztott lehetőség. És hogy mit talán, ha belegondoltok, akkor már hogyan lehet azt visszahozni? Ha a tiltó parancsolatok megszegésére veszünk, hiszen erről szorososan, hogy megtérni, ugye pótolni, ugye, végigvizsgál gondolatot, ugye akkor visszatér még egy percig, mert a kérdést kifejteném. De azt mondjuk, hogy a mitvát által érjük el, Isten a világ király legyen, Isten akarja a világot teremteni. Mit csinál a tososanat, amikor Isten visszavonul, azt mondjuk, mutatjuk neki, hogy mi megtérünk. Tudjuk, hogy kihagy minket pár mitvát, de mégis megtérünk. A kérdés is, hogyan lehet megtérni? Ha tiltóban csak van, hogy jó, megértjük, hogy meg lehet térni. De ha elmulasztottál valamit, akkor hogy tudod meggyőzni Isten olyasmire, amit te már elmulasztottál meg régen? Egyszer, még egyszer végigjavarod. De azt mondtuk, hogy Isten hogyan lehet meggyőzni, úgy lehet meg, hogyan lehet a világ elérni, a világot Isten teremt, még jobban teremtse, és még a világ királya legyen, úgy, hogy a hitvákat megtartjuk. De hogyan lehet elérni, akkor csak kiadom a hitvákat. Úgyhogy megtérünk erről szorososan, és amikor Isten visszavonul, és azt mondjam, átgondoljuk, hogy teremtse a világot, csak akkor mi nagyon erősen megtérünk, igyekezünk, de ezzel bizonyítsuk. A probléma az, hogy nem lehet tudni, ez a megtérés kérdés, hogyan lehet megtérni. Pláne egy semleges parancs az elmulasztásakor. Miért a kérdésre válaszolom, hogy csak egy-két gondolat. Ugye világosan kérdés. És a kérdésre válaszolom, hogy egy-két gondolatot még itt ezzel kapcsolatban. Miért a világ királya? Miért lett a kifejezés használja ezt a világ királya? És nekem magyarban ez annyira nem világ, de a király a zsidó hagyományban az egy olyan király, aki a nép megválaszt. Két kifejezés van lehetséges. Én nem is a Héberben, a világban két kifejezés van Istennek. Van Istennek a királysága, és van Istennek az uralma. Nem Salom, uralom. Az uralom az olyasmi, ami diktatúra. Szóval nem a nép választotta, hanem rá van kényszerítve a népnek. Isten, amikor tudjuk, hogy el akarjuk élni, hogy Isten világ királya legyen, ebben nem azon van ahhoz, hogy Isten uralkodja. Mert Isten uralma is benne, hiszen ő a világ teremtője, az fix. Azt mondja, hogy kell legyen világ királya, mi azt jelenti, hogy elérjük azt, hogy ő király akarjon lenni. Hogy lehet elérni, ha mutatjuk neki azt, hogy mi őt akarjuk? Hogy lehet elérni azt, hogy mutatjuk, hogy akarjuk a viszlát megtartását? Jó, de visszatérve a kérdésre, elmondhatjuk a viszlátot, akkor mi van? Még egy percet visszatérve. Akkor hogyan lehet elérni azt, hogy ha valamit elmulasztottunk? Nézzük meg, ugye, miről van itt szó. Azt mondjuk, hogy Isten, hogyha lenne köztünk egy szerződés, Isten megmentette a világot, a végén a teremtőségén megmentette az embert, hogy ez az ember ebben a világban egy célt elérjen, és mostosan akkor Isten azt mondja, nézzük csak meg, nem biztos, hogy most akkor érdemes, vagy nem érdemes. Akkor ha most okosan gondolkodunk, hogy lehet Isten meggyőzni az azt mondja, hogy mégis érdemes. Akkor, hogyha gyenge pontján érintjük. Mit értek azok, hogy gyenge ponton? szóval neki rámutatunk egy olyan mély kapcsolatra, ami még mélyebb, mint ez a szerződés. És gondoljatok arra, hogy van egy apa és egy fia. És ez az apa és a fiú, ők mondjuk üzleti kapcsolatban is vannak egymással. És az apa nem, nincs annyira megelégedve a fiú teljesítményére. Akkor hogy tudja a fiú meggyőzni őt arról, hogy mégis folytassák? Ha nem a teljesítményére teszi a hangsúlyt, hanem arra, hogy ő a fia. Mint hogy egy sokkal mélyebb kapcsolatra teszi a hangsúlyt, mint amiről világlátik az apa. És ezt jelképezi a sófár. Miért? Mi történik a sófárral? Az ember azt gondolná, meg akarod győzni Istent, akkor beszélj hozzá. Beszélj meg. Hogy mondják, beszélj meg a fejét, hogy összetek meg, hogy valakit neked győzni valaki. Ilyen slangesen mondják. Beszélj rá. De az a baj, hogy a beszéddel nem lehet olyan mély dolgokat kihozni, mert a beszéd, ahogy erről tanultunk, szabad értelem is, beszéd korlátoz. Amikor te kimondasz valamit, akkor az már korlátozza azt, amit te igazából gondolsz. Mert a szavak korlátoznak. Viszont, ha mondjuk valaki kiállt egyet, akkor sokkal mélyebb dolgok jönnek elő, mint amikor beszél. És van olyan, hogy valaki, tudjátok, amikor van valaki egy fájdalma, akkor sokszor, hogyan lehet, hogy mennyire fáj neki? Ha beszél róla, akkor azért nem mennyire fáj neki. Ha kiabál, akkor jobban fáj. És ha még kiabál se tud, akkor még jobban fáj. Valószínű, úgy fáj, nem kap levegőt, de nem, még kiabál sincs ereje. Ugye? Az egy még mélyebb fájdalom lesz, egy még intenzívebb érzés. Ezt tudják évelőtt szájt a finisznek. Egy nagyon mély, a lélek nagyon mély szintjére jövő kiáltás. Olyan mélyről jövő kiáltás, amit még csak alig lehet, amit csak nem is lehet hallani. Erről a hang azt mondja, hogy volt a nevű Lezerbendor Dája. Nem rabbi volt, csak úgy hívjuk, hogy rabbi. Ez egy bűnöző volt. El Lezerbendorája. Egy nap leült, és átlátta, hogy milyen rosszul szolgál, és letette a fejét. Félvére, és elkezdett zokogni, és a lelke kiszállt a testéből, és olyan erős csúvát tett, olyan erősen visszatért, hogy minden, hogy arra azt mondja róla a Talmud, Jézs könyvei lamébe sáhá. Van olyan ember, aki egy óra alatt megszerzi a túlvilágot. Érted, hogy ez, az ő nála ez az élet, és olyan mélyről jött, hogy ez minden törölt, mert minden más, az külsőleges volt már. Tehát már nem volt az a belülről jövő. És ezt a belülről jövő kiáltást jelképezi a sófár. Ami nem szavakból áll, és nem egy szép hangszernek a gyönyörű hangja, hanem egy olyan kiáltás, mint egy gyerek kiáltása. És ezt jelképezi a sófárnak a hangja, ami nagyon egyszerű hang, és egy síráshoz hasonlító hang. És ez a hang éri el, ezzel mondjuk, hogy a sófárral érjük el, hogy Isten megint királyt legyen. Mert ezzel érjük el, hogy Isten lehet, hogy nem viselkedtünk úgy, ahogy kell. De a mi kapcsolatunk sokkal mélyebb annál, mint ez a szerződés. Olyan mi kapcsolatunk, mint egy gyerek-fiú kapcsolat, és ezért Isten kénytelen belemenni mindenkit a következőjében. De akkor ugye ez a sófárat a jelentése, akkor van a sófárnak a gyakorlati része, és a sófárnak a szimbóluma. A sófárnak a szimbóluma az, hogy nekünk tényleg meg kell térni, igyekezni kell megtérni. Visszatérni a mély lelki szintünkről, szerintem ki a maga szintjén. Átlátni, mi az, amiben tudnánk kerülteni a következő évben. És Istennek mutatni azt, hogy mi igyekszünk azt, hogy javítsunk. És mutatni ezt Isten, mi ráélhetni elér, amit a mi kapcsolatunk Istennel mennyire mély, mint egy Isten gyerek kapcsolat, és megfogni a sófát, ami ezt, csak a sófát tudja kifejezni, mert szabadban nem tudnánk elmondani. Ezért is van az a másik zsoltár, hogy a népák a rasszika, a nanidon elhapka. Ugye szükségből hív a Isten, és ő a bőségből válaszol nekem. De mi ekkor jelentés általában emberek mikor szokták Isten hívni, amikor szükség van. Akkor van valami. De erre azt mondjuk, hogy milyen, mi az, hogy mondat a sófáról. Szükségből hív a Isten, ahol belefújok a sófába, ez nagyon régen is pont. És akkor ha azt megtettem, hogy hogyan ki, ott egy tárga hely. Ugye, hogy tudod Isten megszólítani lassan, akkor ha szükségből hív valami, azt jelenti, hogy nagyon mélyről hívod. És akkor Isten válaszol, akkor megjön a válasz, hogy akarja a világot. Ez az a zsoltár is, amit itt mondunk, a bűnbánó, szív bűnbánó napban. A 130. oldalon. Azt mondja, a mélységből hívnak örökké való Uram. Ezt minden reggel a tízbűnben a napban elmondjuk. Ezt mondja, mélységből hívnak. A mélység azt mondja, a lelkem mélyéről. Itt már nem arról a szintről van szó, ami a micvák szintje. Mert abban nem tudok sajnos most mit mert kimaradtak. Elmaradtak. Én kapcsolatom olyan mély, hogy arra tudunk építeni, mert én a mélységből hívlak. És természetesen ígérem, hogy a következő évben a viccák is jobban fognak menni. Akkor ezt jelképezi a sófár, és akkor visszatérve itt ehhez a mondathoz, mit jelent ez a mondat? Tikuba haides soifon, fújjátok meg a kezünkkel a végétől. De ketteni jankatén, a nap eltakarásával. Sát tudják, mivel eltakarás? Így van, akkor Isten el van takarva. Amikor nincs, amikor igazából a világnak nincs segítőnkása, akkor meg kell fújni a sófát. Mikor kell? A hónapban, az újban, mert ezáltal tudod elérni az új befolyástatról, és mivel a sófárral? A sófárnak van még egy, honnan jön ez a szó, hogy sófár? Tudjátok, van nagyon? Sófár az a szó, hogy sipár. Sipár azt jelenti, hogy szép. Azáltal, hogy szépítjük a cselekedeteinket, ezáltal érjük el. A csúva által. A megtérés által. Akkor a sófár, és mondjuk, hogy a sófár formája is ezt jelképezi, hogy a szükségből hívjuk Isten. Akkor még egy érdekes dolog, hogy amikor már megfújjuk a sófár, biztosak vagyunk benne, hogy Isten meghallgatja. És az érdekes dolog, ha megnéztek az áldást, a sófára mondott áldást. Mit mondunk? Sófára. Állított örök Istennek a világ ura, megszegedett bennünket parancsolattal, és meghagyta nekünk, hogy meghallgassuk a sófár hangját. Nem azt mondja, hogy megfújjuk a sófár hangját, hanem meghallgassuk. Ezt utal Istennek is, mert igazából a fordítás nem pontos. Lismoákkal sófár. Meghallgatni a sófár hangját. Megparancsolta nekünk, meghallgatni a sófár hangját. Mert azt mondja Ráterebben, azt mondja a rabbi, hogy mit jelent, hogy azt mondja, hogy Isten megszól. Megparancsoltad nekünk, hogy megfogjuk, és te meg fogod hallgatni. A meghallgatni az Isten megszól. Biztosak vagyunk benne, hogy most, hogy megfogjuk, te meg fogod hallgatni. És még csak azt sem mondja, hogy olyan szabály, hogy piros, fölösleges állást mondani. Hogy mondhatunk ilyen állást, hogyha nem biztos, hogy Isten meg fogja hallgatni? Szóval biztosak lehetünk, hogy Isten meg fogja. És látta példát, hogy Ráterebben, hogy olyan ez, mint amikor egy fiú nagyon akar egy almát az apjától. És az apja nem akarja adni neki. Akkor mit csinál a fiú? Mondja most egy áldást, valóság esetleg állhat Isten a világ lelki, nekünk adta a fagyibölcsét. Az apja ezt hallja, nem azt hallja, hogy fölöslegesen mondja áldás, akkor kéne oda neki oda mondja, ha ez így van az almánál, biztos, hogy így van a sófára, és a megtérésük van. Isten igazából akkor is. Hiszen ő az, aki megadta nekünk ezt a lehetőséget. Ha nem lenne ilyen lehetőség, akkor nem mondta volna nekünk, hogy fújjátok meg a sófát. Ő az, aki mondja, hogy fújjátok meg, és nem magunktól találtuk ki. Akkor biztos, ha megfújjuk, akkor biztos, hogy megfújja a hallgatók. Szóval pozitívan állunk hozzá az egész dologhoz. Előbb szép történet, egyszer egy ilyen lipszis zsidó elment egy haszid környezetbe, és ott a lipsiseknél megszokott, hogy ez a rossosan ez egy nagyon ilyen szomorú nap. Haszidoknál inkább komoly, de mégis örömteli. És azt lát, nem értettetek, hogy rossosan este, nem emlékszem, hogy rossosan este volt, de rossosan, mert előtt pár napban, amikor a szlifot imádtam, akkor táncoltak a szlifot imádásra. Hogyan ez össze? Hogy fér össze a bűnbánó ima a tánca? Oda ment a rendélyhez, és nem tudom, melyik neve hozta, azt mondta neki. És ő teljesen magát hívott, úgy az micsoda eretnekség. Azt mondta neki a rebe, jó, nézz, gyere ide mellé, és vállaltak neked, és csukd a szemed. Csukd a szemed, és mit látod? Látta a saját jövőjét, és nagyon borgatos a saját jövőjét. Azt mondta, jó, akkor most megdicsúd a szemed, és hát láttam, hogy a hátom, hogy a tánca. Na, akkor azért biztosak benne, biztosak vagyunk benne, hogy minden, hogy Isten elfogadja meg, és akkor Isten tényleg elfogadja, és mondja, jól meg. Ha szomorú vagy az, hogy te se lennél benne biztos, hogy Isten el fogja fogadni. De azt jelenti, hogy rosszul ez egy komoly van, de nem egy szomorú nap. Egy szomorú akkor az ember, hogyha tudná, hogy Isten jól most feladni. Az a szomorúság, hogy feladzolani. A komolyságban lehet öröm. Komoly vagyok, tudom, hogy itt ez egy komoly feladat, de örülök, és biztos, mert biztos vagy benne, hogy sikerülni fog. De ha nem komoly tanulkodom el, szerintem a kettőssége, ez meg kell legyen. Na, akkor megszünk magáról a sófának a gyakorlatáról is egy kicsit, meg a hálahátról, nem tudom, hogy bárok mennyit beszélt a gyakorlatáról, beszélt, hogy mikor kell fújni, kinek kell hallani.
Arról nem tudok, hogy hangja.
A hangja, hogy három fajta hang van. Jó, a lényeg ugye az, hogy a micva legfontosabb része az első nap. Az első nap megfújjuk a sófát, azért a legfontosabb része, mert a másik nap is ünnep, de a másik nap igazából csak rabinikus ünnep. De akkor is fontos, hogy ha valaki tehet, akkor a zsinagógában az első nap kell eljönni, másik nap is, de ha válaszolunk, akkor inkább az első, akkor tórai parancsolat hallani a sófártyást. A sófát állva szoktuk hallgatni, ami ezt, amikor megfújják a sófát a zsinagógában, akkor mindenki áll. A sófárfújás közvetlen a tóraolvasás után van, ami azt mondja, hogy most mondjuk az Vasvárjában elkezdjük 9-kor, elég hosszú rossosan a jumal, tehát mondjuk 12 körül élünk körülbelül a sófárfújáshoz. Akkor megfújjuk a sófát, most ilyenkor az áldásokat a sófár fújó mondja el, és mi állandóan válaszolunk, az olyan, mintha mi magunk mondtuk volna az áldásokat. Ő megfújja a hangokat, és utána a muszáf ima következik, az a plusz ünnep ima, ami közben is még három helyen megfújjuk a sófát. Ezért, mivel még nincs vége a micvának, nem szoktunk beszélni egészen az ima végéhez. Nagyon nehéz feladat, mert még legalább fél-kettőig eltelt az ima, a egy-fél-kettő, de mivel még nincs vége a micvának, ezért nem szoktunk beszélni a muszáf végéig. Hogyan kell a sófát fújni? Hálak az mindenképpen, hogy a jó, először is mi a sófár? Ez egy kosszar, aminek ki van véve a belseje, csak kóser állatnak lehet a szarva, és csak üreges szar. Nem lehet fogni, aztán a marháknál nem üreges a szar. Tényleg rosszul mondtam. Csak üreges lehet, és nem, bocsánat, üreges, nem azért nem lehet a marhái, mert csavart szar kell, hogy legyen. Szóval csavarszal, nem szabad, hogy legyen rajta egy defedés, vagy bármi, ahol a levegő kijöhet. Kiveszünk el a csont előtt, és akkor egy ilyen kapunk, az végét ezt leváljuk, és megfújjuk. A sófát magát az általában olyan ember fújja, a zsinagógában, aki egy istenféle ember, egy vallásos ember, mert ugye azt mondjuk, nem csak azt mondjuk, hogy fújta, hanem hogy kifújta. ugye az is lényeg. De ahogy mondtam, mint az nem fújni, hanem hallani a sofárfolyást, akkor a fújni úgy kell, hogy a jobb oldalára tesszük, a szárt jobb oldalára tesszük a sofárt, és hogy fölfelé nézzen a sofár teteje. Tényleg a három hang van, ez a hosszú hang. Talán három rövid hang. Ez a három rövid hang, és talán az egészen rövid hangok. És aztán megint jön még egy hosszú hang. Kérd, miért van? Mert tudjuk, hogy kétféle hang van. Van a hosszú hang, és van a rövid hang. Nem tudja, melyik a rövid. Nagyon rövid, vagy kevésbé rövid, vagy mindkettő. És ezért három menet van. Van egy, ami hosszú, rövidebb, nagyon rövid, hosszú, és ebből három. Aztán van egy hosszú, rövidebb, hosszú, ebből is három. És aztán egy hosszú, nagyon rövid, hosszú, ebből is három. Ez a teljes koktálja az egésznek, amit le is van írva. Tehát látjátok, hogy 2005. oldalt ki a megnyitott hangcsak külsőtől. Sopát fújni csak nappal, rossosan a nappal játszottunk, és az egyes menetek között meg szoktunk állni egy kicsit. Szokott lenni egy ilyenkor ez egy különleges alkalom, nagyon komoly pillanat, különleges alkalom, emberem az elmúlt év hibáit, vétkeit átgondolhatja, és a bűnbánatot gyakorolhat. Igen, és azt mondjuk, hogy a sófárfolyásnál fog minden eldőlni. Mit kell még a gyakorlatról tudni? De valami kérdésnek nagyjából ez a lényeg. Ha valakinél kimaradt a zsinagógában, akkor lehet egész nappal még folytatni. Én is úgy tanultam meg sófárfolyni, hogy New Yorkban voltam, és a zsinagóban Lima eltartunk a kettőig, hogy gyorsan mentünk ebédelni, ebéd után egyből mentünk a városba, találunk egy pár zsidót, aki még nem hallotta a sofárt. Akkor elmentünk ilyen nagy, ott van az egy nagyon óriási kerületek, teli van zsidóval, amivel, és akkor ott óriási bérház, teli van orosz zsidóval, biztos nem hallották a sofárt. Akkor megkapottunk minden ajtón, mondtuk, hogy szeretnék a sofárt, és megszöbben tudjuk. Voltak, nem értett, hogy mi ez. Mindenesetre nagyon sok helyen voltunk, és útközben, amikor maga az út is egy ilyen egy-másfél óra volt, útközben újabb így próbálgattam, amint meg nem tanultam. Úgyhogy így tanultam meg, esetleg próbáljátok meg. Úgy kell, hogy nem betenni a szádat, hanem becsukni a szádat, és a szád szélére tenni. Rossz. Ilyen nem ilyen felhoztam, aki egyből. Vagy egy kompitált, vagy
valami. Sosem felhoztam, csak egy hangszer.
Sémet talán. Betetve a szádat.
Aha, mert akkor.
Betetve, csukd a szádat, és kedd a szélére.
Jaj, például,
hogy rezegnek
az
a gyarangot.
Nem tudom,
sütőni se
nyilvánvalóan,
akkor
nem tudom
megfújni. Szóval ez nagyjából a lényeg a sófára. Van még egy nagyon érdekes gondolat, csak egy személyes percben. Van egy mondás a Talmudban, egy több dolog kapcsán is. Különböző szokások vannak, amivel meg akarjuk zavarni a sátánt a sofár kapcsán. Például van egy szokás, hogy a sofárt egész elő hónapon fújjuk, illetve a hónapon megelőzött is a hónapot. De rosszosan ez csak egy szokási hajt, hogy gondoljon arra, hogy közelben a ünnepet, de rosszosan előtti napon nem fújjuk sofárt. Miért? Megzavarjuk a sátánt. Mindjárt azt mondja hinni, hogy már lejárt a rosszosan. Már nem fújják a sofárt, ha nem fog odafigyelni. És akkor jövünk másnap, és a legfőbben is félkészül. És mi már dolgokra is írva van, hogy megfújjuk a sofárt. Jövőző dolgokkal megzavarjuk a sátán. És erre a Rebe azt kérdezik, hogy hogy lehet az, hogy hogy megzavarjuk a sátánt most. Nincs nap kárja, mert ugye mikor a sátán egy kicsit furcsa szokás, az, hogy megzavarjuk a sátánt. És azt mondja, nagyon érdekes volt, hogy nem arról van szó, hogy megzavarjuk a sátánt. Mi a sátán? A sátán az a rossz jelkép, hogy a világban. Igazából a bennünk való rosszról van szó, ugye. Akkor miért jelent, hogy megzavarjuk ezt? Azáltal, hogy mutatjuk azt, hogy mit van, mennyire kedves nekünk, illetve mondjuk az előadott a szokásnál. Mutatjuk azt, hogy már abba hagyjuk rosszan előtt a sófát közül, amikor azt mondaná, hogy jó, már biztosak vagyunk benne, hogy sikerülni fog. Amire beszéltem, hogy sikerülni fog. Akkor ez annyi energiát, plusz energiát ad nekünk, hogy tényleg emiatt sikerülni fog. Úgyhogy nagynak az erosasan. De érdekes, hogy a világban az új év, bújék az a buli ünnepe. Mi azt mondja, hogy ne jó, hogy vége a rendőrnek. Túl vagyunk rajta, ennek is túl vagyunk rajta. Itt viszont azt mondjuk, hogy nem az a valamiért, az valamiért következő, hogy jobb legyen az előző. Szerintem, hogy egy komoly.
Mit kapunk?
Igen, hogy legyen ezt a jövő. Úgyhogy, boldog, ugye, során tovább.